Portfolio Podcast Lab.
Ez egy olyan projekt, ami azt egyesíti magában, hogy ez egyszerre jó annak, aki Érdről ingázik, és mondjuk valahol Pesten dolgozik, és ha lesz alagút egyszer, akkor be tud jönni a nyugatiba átszállás nélkül, teljesen új minőséget hozva. Jó azoknak a budapestieknek, mondjuk egy káposztásmegyeri lakótelepen élőnek, akinek ma nagyon lassú a bejutása, míg ha vonat megállna a lakótelep előtt, ott megy el, akkor be lehetne jutni a nyugatiba 10 perc alatt. De ma nem csak azért nem áll meg, mert nincs ott megálló, hanem azért sem, mert ez az egész belső pályahálózat nem bír több vonatot, nem bír több utast befogadni, tehát felesleges új megállót építeni, mert nem tudna milyen vonatot megállni.
Sziasztok! Ez a Portfolio heti podcastjének extra kiadása. Én Ditrói Gergely vagyok, a Portfolio ingatlan divíziónak vezetője. Szombaton délelőtt hirdették ki, hogy mely pályaművek tervei ötletei alapján újul meg a nyugati pályaudvar, ami az elképzelések szerint Közép-Európa egyik legforgalmasabb kötött pályás közlekedési csomópontja lesz. E téma kapcsán itt van velünk a stúdióban Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésért felelős államtitkára, és Vitézi Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója, akik a tervpályázat elnöke és alelnöke is voltak egyben. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívást, üdvözlük Önöket az adásban.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Köszönjük.
Lezárult egy fejezet, de a munka nagy része csak talán most következik. Ugye a nyugati pályaudvar, illetve a nyugati pályaudvarnak környéke, illetve a teljes kötött pályás közlekedés megújítása egy 20-30 éves óriás stratégiának a része a Budapest Fejlesztési Központ és a BAFS keretein belül. Ennek az egyik eleme, ami egy nemzetközi tervpályázat kiírása, illetve most már az eredmény közlése volt, a győztes szombaton ki is derült, a Grimshaw Architects lett, őket találta a zsűri a legjobb koncepcióval a győztesnek, de nyilván több helyezett is lett. Először is tegyük rendben, hogy mit is jelent ez a koncepció, mit is jelent ez a győzelem ennek a cégnek, illetve mi lesz a következő lépés. Ugye rengeteg olyan pont van ebben a koncepcióban, ami nem biztos, hogy pont úgy fog tudni megvalósulni, ahogy ezt láttuk már a korábbi időszakban is rengeteg pályázatnál, de hát bízunk benne, hogy egyre jobban fejlődnek a pályázatok is, és egyre jobban a valóságot próbálják megábrázolni ezek a tervek. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy másokból esetleg elemek, illetve ez a pályázat mennyire tükrözi vajon a valóságot, és mennyire ez fog látszódni majd, amikor elkészül a projekt?
Hát én azt gondolom, a zsűri elnöke is lehettem, hogy minden feltétel adott ahhoz, hogy a valóság az úgy nézzen ki, mint ahogy ezt az elég alapos és részletes, mondjuk koncepcióterv előtti tervfázisban, ahogy ez egy pályázatnál szükségképpen van, a tervezők letették az asztalra. Ráadásul talán nem azzal kelünk és fekszünk, hogy a Grimshaw Architects nevét mondjuk vagy halljuk úton, útfélén Magyarországon. Tehát kik is ők? Tehát ez egy 1980, ezt mi se tudtuk, hogy ki van a pályázat mögött, ugye, mert vakon bíráltunk. Tehát a zsűri csak azt nézte, hogy milyen minőségű terv van előtte, anonim volt a pályázat, és ami után meghatároztuk az első, második, harmadik helyet, illetve egy pályaműt megvételben részesített a zsűri, utána bontottuk ki a borítékot, és csak akkor derült ki számunkra is, hogy a 12 világsztár közül, akik elindultak ezen a pályázaton, és a világon nagyon sok helyen terveztek az elmúlt 15 évben történeti pályaudvarok újjáépítését, vagy vadonatúj pályaudvarokat, metróállomásokat, metróvonalakat, hogy ki is a győztes. És akkor láttuk, hogy a Grimshaw, akit természetesen a zsűrinek nem kellett bemutatni, de ez egy 1980-ban alakult építésziroda, akinek Londonban, Los Angelesben, New Yorkban, Párizsban, Dubajban és más Ausztráliában több helyen vannak irodái, és ezekben a városokban, meg más, a világ más nagy városaiban is terveztek. Mondjuk Londonban csak olyan állomásokat, mint a London Bridge vagy a Waterloo, tehát nagyon komoly tapasztalatuk van. A több nagyon lényeges eleme van a pályázatnak, a kontextusról valóban a Budapest és agglomerációs vasútfejlesztési stratégiát, amit elfogadott a kormány, de azt elsősorban Vitézi Dávid munkáját dicséri, ugye a BFK kormányzati Budapest Fejlesztési Központ dolgozta ki, talán jobb, ha Dávid beszél, hogy meg kellett tervezni a pályázaton a pálya udvart magát. És itt azért a mire minden teljesül, adja Isten, addigra ez egy napi 300 ezer utasforgalmú pályaudvar lesz. Tehát az volt a legfontosabb, hogy nagyon funkcionális és jól működő, jó közlekedési kapcsolatokkal, gyalogos kapcsolatokkal rendelkező pályaudvar legyen. Csak felsorom a négy elemet. Tehát pályaudvart kellett tervezni, nagyon fontos volt, hogy ugye ez egy mélyállomás, felszabadulnak területek, tehát hogy a bezöldítsük a környezetét, és egy nagy környezet rendezés is legyen, és voltak egyéb elemek, de gondolom erre be tudunk menni részletesen. Tehát ezek alapos tervek, részletes tervek, ha meg tudnak valósulni, a java még előttünk van, akkor ez így fog kinézni.
Egy gyors visszakérdezés még ide, hogy 300 ezeres pályaudvar lesz, ugye ez hangzott el ez a szám. Ez mit jelent, és hogyan lehet ezt elérni? Miatt még tovább mennénk nyilván a nyugatinak a kapcsán, hiszen mondhatták az ember, hát persze, majd az álmok azok mindig megvalósulnak, de mitől fog ez megvalósulni?
Miért kell a nyugatihoz hozzányúlni? Alapvetően három okból. Egyrészt elavult, lepukkant és korszerűtlen, másrészt kicsi. Harmadrészt pedig ez a BAFS-nak ugye egy kulcs stratégiai eleme, hogy Budapest vasúttal, vonattal átjárhatatlan, illetve nagyon szűken lehet átmenni a Dunán személyi közlekedésnek, leginkább a déli összekötő hídon, és nem tud kapacitásban Budapest áteresztő képessége európai viszonylatban, Kelet és Nyugat-Európa között, magyarországi viszonylatban, Dunán innen, Dunántúl, és agglomerációs Budapest viszonylatban is szűk. Tehát megvalósítaná a BAFS az úgynevezett átmenő közlekedési vasút közlekedési rendszert, aminek lényege egy vasúti alagút, és ennek a nyugatit és a délit kötné össze, tehát erre is alkalmassá kell tennünk a nyugatit. Miért fog ez megvalósulni? Hát egyrészt ahhoz még rengeteget kell dolgoznunk, de ugye itt a portfólión is csináltunk közösen konferenciát a BAFS-ról, és akkor elmondtuk, hogy miért reális az. Egyrészt a szakmával, a civilekkel, a fővárossal és az Európai Unióval közösen egy hosszas előkészítés alapján raktuk össze a stratégiát. Másrészt pedig az EU nagyon szereti, és az EU-s célokkal összhangban van, tehát az a feltételezésünk, hogy az Európai Uniós finanszírozás adott lesz, tehát a megvalósítás költségének jelentős részét az EU büdzsé viselni, és nem hazai forrásból kell. A harmadik realitás alátámasztó körülmény pedig az, hogy az észszerűségét mutatja talán, hogy működik. Tehát ahol sikerült jó vasúti beavatkozást végrehajtani. Két példát mondok csak nagyon röviden. A Komár-Esztergom nyugati pályaudvar, Esztergom-Budapest vonalon, illetve Fehérvár-Budapest vonalon, ott rendbe tettük a vasutat, és majdnem duplájára nőtt, majdnem 100%-os a növekedése az utasforgalomnak, tehát ha az utazó közönség használná a vasutat, ha ez korszerűbb, megbízhatóbb szolgáltatást tud nyújtani.
Mik voltak a legfontosabb szempontok, amiket a pályázóknak szem előtt kellett tartani? Gondolom a környék közlekedése, pályaudvar működése, hatékonyság. Ugye nyilvánvalóan ez egy vasúti projekt alapvetően, de egy vagy városfejlesztési projekt is önmagában véve. Úgyhogy kíváncsiak vagyok, hogy...
Ugye szerintem mindkét kérdésre ugyanonnan ered a válasz az elsőre is és erre is, hogy mitől reális ez, és mit kellett figyelembe venni. Szerintem ez azért volt nagyon más ez a munka, és azért is hiszek abban, hogy ez meg tud valósulni ellentétben korábbi itt a területre készült elképzelésekkel, akár a kormányzati negyedre, ugye egy 15 éves elképzelésre, akár arra a építészektől származó ötletre, hogy egy nagy park legyen a nyugati helyén, és ugye néhány éve ilyen Liget 2 néven futott. Ha ezekkel az elképzelésekkel összevetjük, ez azért sokkal reálisabb, mert egy nagyon is világos vasúti logikára épül. És ezek a korábbi koncepciók szerintem ezeket különböző szerepekből én végigvettem, azért buktak meg, mert soha nem foglalkoztak azzal, hogy itt egy pályaudvar van, hanem mindenféle jó vagy rossz városfejlesztési víziót próbáltak ráerőltetni egy olyan területre, ami egyrészt 150 éve a vasúté, másrészt az ország legfontosabb pályaudvara mind a mai napig. Tehát ugyan egy nagyon nagy utasszámnövekedést célzunk meg, de az fontos látni, hogy ma is ez az ország legfontosabb, legnagyobb forgalmú vasútállomása, messze a legnagyobb, tehát ugye a keleti és kelenföld jóval mögötte jön, és ugye államtitkár úgy említette az előbb az esztergomi vasútvonal fejlesztését, ott már az történt, hogy a vonalról több igény lenne beutazni a városba, és több kapacitás is lenne vonatoknak járni Budapest központjába, de azért nem tudnak, mert Nyugati nem tud többet fogadni. Azt szeretnénk, hogy legyen egyszer repülőtéri vasút, annak is ide kéne bejönni. Dolgozunk a Lajos Mizsei vonal fejlesztésén, hogy elérjük a budapesti agglomerációs vasúti stratégiában szereplő számokat, ott több mint meg tudjuk duplázni a vasút utasforgalmát, ott akár négyszerezés is reális, ezt mutatják a modelleink, hiszen sűrűn lakott területeken megy végig a vonat Budapesten és az agglomerációban is. De az azt jelenti, hogy óránként 2-6 vonatnak kéne onnan bejönnie, nem tudja fogadni a Nyugati. Veresegyházi vonal, ugye, Őrbottyán, Veresegyház, az egész északi agglomerációt kiszolgálja, óránként egy vonat jön be. Ezt is óránként 4-re kellene, vagy akár 6-ra növelni, nem tudja a Nyugati fogadni. Tehát itt a Nyugati pályaudvaron nem lehet azt mondani, hogy van egy pályaudvar, amivel majd lesz valami, és egyébként pedig várost fejlesztünk, hanem a városfejlesztés kulcsa az, hogy a pályaudvar jövőjét meghatározzuk. Ehhez volt nagyon fontos a budapesti agglomerációs vasúti stratégia. Az a stratégia ugye egyrészt meghatározta azt, hogy egy alagútra előbb vagy utóbb szükség lesz Budapesten. Tehát a Nyugatit már úgy kell most fejlesztenünk, hogy amíg nincs is alagút, addig is úgy tegyük jobbá, hogy az majd egy alagúthoz hézagmentesen tudjon illeszkedni, és ne kelljen újra átépíteni. Illetve egy olyan menetrendi víziót határozott meg az a stratégia, ami konkrétan lebontva megmondja, hogy hány vonatnak és mikor kell Budapestre bejönnie ahhoz, hogy Budapest elővárosaiban, értve a külső kerületeket és értve az agglomerációt is, el tudjuk azt érni, hogy ne 10-ből 3, hanem 10-ből 6 ember járjon közösségi közlekedéssel, mint ahogy egyébként ez Budapest központjában történik. Ebből a menetrendi vízióból aztán egy vágányképet kialakítottunk, ezt a portfólió konferenciáján Sulek Jánossal közösen bemutattuk. Tehát itt az építészeknek nem kellett kitalálni, hogy mi legyen a vasúttal. Készen kapták tőlünk azt, hogy pontosan milyen vágányoknak, milyen hosszú peronokkal és milyen elrendezésben kell lenniük ahhoz, hogy azt a menetrendet, amit megcéloztunk mondjuk 20 év múlvára, azt el lehessen majd érni. Ez nem azt jelenti, hogy ebből 20 év múlva lehet csak valami, hanem azt, hogy egy 20, sőt 50 év múlva állapotra is a mai legjobb tudásunk szerint, nyilván a jövő sok mindent hozhat, de a mai legjobb tudásunk szerint ez egy kompatibilis és jó megoldás, és aztán az így a vasúttól felszabaduló helyekre lehetett városfejlesztést és parkfejlesztést álmodni. És azt gondolom, hogy ez a munka így el lett végezve, és ez így egy reális alapokon, reális talajon álló tervén, ezért hiszek abban, hogy ezt meg is tudjuk valósítani.
Tehát tulajdonképpen az van, hogy készült egy olyan koncepció, például a Grimshaw részéről, akiket támogatott azért több a magyar építészirodó is, ha jól tudom, tehát hogy nyilván nekik is kell gratulálni ez, hiszen ez egy komplex csapatmunka volt, nem csak ez az iroda, de hogy az ő víziójuk egy adott átalakítás, de vannak mások is, akik ugye értékelve lettek ebbe a pályázatba. Ezekből kell komplexen kigyúrni egy olyan megvalósítást, ami aztán akár költségében, akár működésében, akár a vasúti szempontok szerint a legjobb válasz lehet az adott pillanatban, mert nem tudjuk, hogy mondjuk 5 év múlva, 10 év múlva éppen aktuálisan milyen nehézségek, vagy milyen új megoldások kellenek, akár mondjuk a zöldítéssel kapcsolatos, fenntartatósággal kapcsolatos kérdésekre, ami nyilván itt is talán elsődleges volt, ma már nehéz úgy fejleszteni bármit is, hogy a zöld kérdés az ne kerüljön be, és itt nem csak a füvesítésre gondolok, hanem nyilvánvaló ennél sokkal komplexebb dolgokra.
Először is köszönöm szépen az észrevételt, mert nagyon fontos volt, tehát Nautes építésziroda a magyar csapattaga a győztes pályázónál, és hál' Istennek minden nagy külföldi építész maga mellé vett magyar partnereket, és az volt az első, hogy kiválaszza őket. A Nautes volt az, aki a győztes csapatban dolgozott. Ez ugye egy nemzetközi nyílt tervpályázat volt, tényleg a vasút tervezési szakma legjobbjai indultak rajta. A jogilag úgy van minden ilyen pályázatnál, hogy adhatunk ki díjakat, tehát dobogós helyeket. Itt 4 is volt a 3 dobogóra, mert a második helyet 2 pályázó megosztva kapta, és lehet megvételben részesíteni, ez egy külön kategória, ami pénzdíjazással jár pályaműveket még, és a megrendelő, aki itt a kormányzat, illetve a kormányzati Budapest Fejlesztési Központ, ezzel megvásárolja annak a jogát, hogy a díjazott, illetve megvételben részesülő pályaműveknek minden építészeti ötletét később felhasználja. Tehát itt nyilvánvalóan döntően az a pályamű lesz megtervezve csúnya magyarsággal, és az a tervezővel kötünk szerződést, aki győzött.
A megbízás meg is kapja arra, hogy a tervezést elkezdje.
Így van, bele egy tervezési szerződés aláírása a következő lépés, és akkor indul azonnal a tervezés, de azt nagyon alaposan vele, több fordulóban végigbeszélve tisztázni fogjuk, hogy mi a megrendelőként milyen más pályaművekben talált részmegoldásokat kell neki átemelnie. Biztos mondjak egy példát, az egyik megosztott második helyezett az az AREP lett, a francia államvasút tervező cége. Nyilván óriási tapasztalattal, nem csak Franciaországban, hogy a nagyvilágon sok helyen terveznek ők is vasutat, de az ő tervük volt a legzöldebb és a legjobb a környezet rendezése, ugye felszabadulnak Tehát azért is van itt a zöldítésnek nagyon terem.
Itt is jelentkezett már a Magyar Építészíroda, hogy mindig mondjuk hozzá őket is, mert ők is magyarokkal az építésstúdióval együtt indultak.
Így van, az építésstúdiónak is nagyon gratulálunk, mert nyilván konkrétan ezen a helyen a városrendezési tervben a Magyar Építész különösen is benne volt. Tehát ugye a pályaudvar, amikor épült, akkor a város szélén épült, ez ma egy belvárosi terület, ez a legbelvárosibb rozsda ipari zóna. Ha itt sikerül zöldítenünk, akkor a legkevesebb zöld felettel rendelkező Terézvárossal, ami tulajdonképpen a belvárosnak minősül, egy kőhajításnyira vagyunk a Deák tértől, egy erősebb embernek, akkor azzal nagyon jót teszünk Budapestnek, a terézvárosiaknak, a budapestieknek, tehát itt nagyon érdemes zöldíteni, és az AREP építésstúdió terve volt ebben a tekintetben a legjobb, és ugye itt egy zöld, hosszanti zöld parkot képzelünk el a Nagykörút és a Városliget között, a Podmanicki utca mentén. Ott biztos, hogy a döntően a második helyezetnek a városrendezési, várostervezési megoldásait alkalmazzuk majd.
Arra is gondoltam itt, hogy nyilván van ez a fizikai zöldítés, illetve van az, hogy például a terveken is jól látszik a győztes tervén, hogy nincsen felüljáró a Váci út és a Bajcsy-Zsilinszky út közötti szakaszon, hanem egy villamos haladott éppel keresztezve a 4-es, 6-os villamosnak a vonalát. Tehát tulajdonképpen a pályaudvar fejlesztése és a vasúti forgalomnak a fejlesztése és a volumenének a növelése, az honnan nyerhető meg? Az autóknak a csökkentéséből. Nyilván ugyanazok az emberek használnák a vasutat, mint akik ma kocsival jönnek be a város belsejébe. Kérdezem én, hogy ugyanazok ezek az emberek. Nyilván akkor nem jönnek be, nyilván akkor alacsonyabb lesz a forgalom. Tehát, hogy tulajdonképpen ezt így komplexen is lehet, vagy kell nézni, hogy a villamos majd ott esetleg a Bajcsira visszakerül, a felüljáró kapacitása eltűnik, de nem is lesz rá szükség. Nyilván a nagyon-nagyon távlati tervekben autómentes belváros, de erről nem akarok vitát nyitni, mert ez sokkal
komplexebb. Tehát ha van beruházás, ami nem szorul rá arra, hogy azt magyarázzuk, hogy mennyire zöld az ez. Tehát mikor valaki repülőteret tervezés, akkor ilyen, nem tudom, virágos kerteket rajzol a tetejére, meg azt mondja, hogy majd napelemekkel, meg nem tudom, nettó zéró lesz a karbonlábnyoma a reptérnek, de a repülésnek nyilván nem az. Ezek ilyen greenwashing kísérletek, ezt azért látjuk sokszor különböző olyan beruházásoknál, amik önmagukban lehet, hogy nem a legzöldebbek, de hát itt legkevésbé sem erről van szó. Nincs annál zöldebb közlekedési mód, mint a vasút. Ráadásul ugye ez itt csak villamosított vasút, ami ide bejön. Minden olyan vonat, ami be fog jönni erre az új nyugati pályaudvarra, vagy akár ami bejön ma a mai nyugati pályaudvarra, az egyszerre kivált több száz autót. Az, hogy itt a vasúti közlekedést fejlesztjük, az, hogy a nyugati pályaudvar egyrészt egy vonzó, gyönyörű építészeti környezet lesz. Ugye a csarnok megújítását már elkezdtük, az lényegében el is készül, az teljesen komplementer ezzel a beruházással, tehát ott semmi felesleges nem épült, ami ne kéne ehhez, és ez pedig nem működne anélkül. Tehát ez egy teljes egész, amit tervezetten így csináltunk. Az, hogy ez egy gyönyörű környezet legyen, ahol az emberek beérkeznek, hogy legyen kedvük vonatra szállni, és hogy sűrűbben járjanak a vonatok minden agglomerációs településről, ennél zöldebb dolog nincs. Ezzel együtt nyilván a tervező rengeteg különböző olyan eszközt használt, amivel ez egy 21. századi pályaudvar tud lenni, és a gépészeti rendszerei, a működése a lehetőleg környezetbarátabb, például napelemekkel tele van ez az új tető, még hogyha alulról ilyen szép fa és üvegborítású is. Ami pedig a környék közlekedését érinti, valóban a fővárosi önkormányzattal és a kerületekkel hosszasan együtt dolgoztunk már a programalkotáskor is, és államtitkár úr Balázs fölkérte a zsűribe mind a főváros, mind a 6. és a 13. kerület képviselőit, főépítészeit, alpolgármesterét a terézvárosi önkormányzatnak, hogy vegyenek ebben részt, és ebben egy nagyjából konszenzus alakult ki, azt merem mondani, hogy a nyugati térnek az az állapota, hogy itt a 70-es évekből ez ránk maradt, ezzel a felüljáróval, ami egyrészt ormótlanul elcsúfítja a nyugati pályaudvar épületét, ráadásul egy dolgot csinál az a felüljáró, beönti a Váci út forgalmát a Deák térre, ahol az Andrássy út, József Attila utca, Bajcsi Zsilinszky út, mivel ez egy szintbeli csomópont, lámpás szintbeli csomópont, az nem tud annyi autót átengedni, mint most a nyugati felüljáróval. Mi történik? Egész álló nap áll a dugó a Bajcsin, a Bazilikáig, vagy még annál is tovább, néha visszatorlódik a nyugatiig. Az, hogy nincs felüljáró, az összességében nem a rendszer szinten csökkenti a kapacitást, hanem ezt a torlódást mondjuk úgy kiszervezi egy kicsit a belvárosból kintebbre, ami valójában a belváros forgalom csillapítását jelenti. Persze a cél az lenne, és azon dolgozunk, hogy kevesebb autó is legyen. A vasútfejlesztési stratégia is maga a nyugati erről szól, és mivel ma, hogyha kimegyünk az utcára, akkor minden három autóból egy az agglomerációból bejött autó, és hogyha kilométerre nézzük, akkor a megtett kilométerek tekintetében minden második autós kilométert agglomerációból ingázók teszik ma meg Budapest útjain. Ez a vasútfejlesztési stratégia, és konkrétan a nyugati nagyon is kell ahhoz, hogy kevesebb autó legyen a belváros közepén. Tehát ez az összefüggés teljesen megvan, csak szerettem volna ezt hozzátenni, hogy egyébként, ha valami, akkor egy ilyen pályaudvar fejlesztése nem szorul zöld magyarázkodásra.
És a benzinár is segítene mostanában, hogyha el lenne engedve, sokkal inkább azt éreznénk, hogy megéri a vasutat használni, ahelyett, hogy dugóba álljunk a 800 forintos benzinnel, de nyilván ez sokkal komplexebb és összetettebb. Az a kérdésem a nyugatival kapcsolatban visszatérve, hogy most látunk egy gyönyörű tervet, mindenki ámul, hogy milyen szép lesz valamikor valami, ami most meg van tervezve. A kérdés az, hogy mik a fázisok, mi lesz az ütemezés. Tehát, hogy ez így egyszerre egybe el fog készülni, vagy pedig nem, hanem úgy lesz, hogy lesz valami, és aztán az át lesz adva a következő 3 évben, aztán a következő 5 évben, aztán a következő 10 évben. Tehát hogy néz ki, hogyha valaki most azon gondolkodik, hogy ez a terv, amit itt gyönyörűen bemutatott a nyertes iroda is, hogy fog megvalósulni, és ehhez majd tegyük hozzá, hogy a tervezés egyelőre ugye a BFK büdzséjéből valósul meg, vagy a BFK finanszírozza ezt a tervezést, illetve a projekteknek a tervezését, ami a BFK-nál van, hogy milyen ütemezésben, milyen finanszírozásban lehet majd ezekre az elemekre pénzt találni, hogy meg is valósuljanak.
Elkezdem én is, aztán megkérdem Dávidot, hogy néhány részletet ő bontsunk ki, hogy először is csak, mert nyilván ugye tervekről beszélünk, ami vizuálisan a legizgalmasabb, most meg hallgatnak bennünket, hogy csak azt rögzítsük, szerintem ez egy jó kijött talán az eddigi beszélgetésből, hogy...
Ezt szeretném is volna mondani, bocsánat, mert linkeljük a podcast, ez azt a cikket, amiben benne vannak a képek is, és sajnos igen, egy podcastbe beszélgetni látványtervekből nem a legszerencsésebb, de a podcast alatt majd ott lesz a link, és azt meg tudják nézni a képeket is. Bocsánat, parancsoljon.
Persze. Ugye egy hatalmas területről beszélünk, csak nagyon nagy vonalakban Nagykörút, Váci út, Dózsa-György út, Podmanicki utca határolja. Legalább 4, és persze még kisebb egységekre bonthatnánk, de 4 óriási egysége van ennek a tervezési és majd megvalósítási feladatnak. Maga a pályaudvar részben mély állomással, alagút csatlakozása való alkalmas módon sokkal nagyobb kapacitással, tehát a legnagyobb falat. Van a környezetrendezés, parkosítás, mondom egészen a Nagykörúttól a Városligetig, Podmanicki út mentén, a nyugati tér, amiről az előbb beszéltünk, és valóban azt gondoljuk, hogy autópályának nincs helye a belvárosban, ezért akarjuk elbontani a felüljárót. És akkor nem beszéltünk még, csak egy mondat erejéig, hadd említsem meg, az Eiffel-csarnok radikális átalakítása, mielőtt bárki megijedne nem látványban, tehát ez az egyik legszebb műemlékünk, műemlék élő eleven használatban lévő műemléképületünk Budapesten, büszkék vagyunk rá, szeretjük. Tehát az Eiffel-csarnok kap egy nagyon alapos műemléki felújítást, de ugye a belőle az utca szinten, a föld szinten eltűnnek a sínek, és csak a mínusz szinten lesz majd mélyállomásként, vagyis az utca szinten fölszabadul az Eiffel-csarnok, és ott szerintem egy nagyon izgalmas agóra, közösségi tér, találkozási pont jön létre üzletekkel, kávézókkal, éttermekkel, rendezvényhelyszínekkel. Van erre jó példa Madridban, Zürichben, sok más helyen a nagyvilágban, hogy el tudják képzelni az utazók. Tehát ez a 4 nagy részfeladat van, és ráadásul az egészet majd, ez nyilván főleg az építésnél, vagy az építésnél jelent kihívást, hogy majd úgy kell megépíteni, hogy közben azért a nyugatit nem lehet bezárni. Tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas dolog lesz. Mi a menetrendünk nagyon nagy vonalakban? Most szerződést kötünk a győztes tervezővel, elindul a tervezés. Lehet, hogy az első hallása az lesz, hogy lassúnak tűnik, de higgyék el nekem, hogy nem az, ha a következő kormányzati ciklus végére, 26-ra, mindennek a részletes tervei, kiviteli terve, ennek a hatalmas terület 4 nagy egység, és annak még a részfeladatai elkészülnének, és az engedélyek is rendelkezésre, építési, kivitelezési engedélyek is rendelkezésre állnának, akkor senki nem dolgozott lassan. Úgy fogunk tervezni, ahogy az előkészítést is csináltuk, minden szakaszt, minden részletet a kerületi, a fővárosi önkormányzat szakmai civil szervezetekkel le fogjuk egyeztetni, ami szükséges, természetesen nem gyorsítja a folyamatot, tehát 4 év tervezés, engedélyeztetés után, ha jön egy 8 éves építés és 12 év múlva, úgyhogy közben a pályaudvar folyamatosan működött, ott mondjuk ezt a podcastot 12 év múlva mi vagy mások ott tudják az új nyugati megnyitóján megcsinálni, akkor azt gondolom, hogy nem loptuk a napot.
Akkor tulajdonképpen kicsit optimista voltam a kollégáknak, mondtam, hogy szerintem 3 év múlva elkezdődik az építkezés, akkor nem ülünk mellé, de akkor ezek szerint 4 év is kell. Tehát itt mi az, ami igazán sok időt viszel? Tehát az egyeztetések és az engedélyeztetés, vagy pedig annyira bonyolult és komplex a kivitelezési terv, hogy az a rengeteg szakág, meg stb. És már és még a BIM sem tud segíteni, hogy felgyorsuljon a rendszer.
Egyrésztről a MÁV-nak kb. 65 szakága van, aminek egyesével ezt jóvá kell hagyni minden ilyen tervet. És nyilván egy nagyon komplex beavatkozásról van szó, ahol minden részlet összefügg mindegyikkel. Tehát itt mondjuk, ha csak egy egyszerű példát mondjak, ugye egy kétszintű fejpályaudvart szeretnénk, ahol a föld alatt van, a csarnok alatt 4 vágány, mert ott nem fér el több ilyen széles az épület, ami aztán kinyílik egy 8 vágányos, még mindig föld alatti pályaudvarra, ezek a vágányok pedig a Dózsa-György út előtt, tehát még az állatkert előtt felérnek a felszínre, és összefonódnak a felszíni vágányokkal, a felszínen pedig a mai 17 vágány helyett 13 lenne. Így ha összeadjuk a 13-at meg a 8-at, kijön, hogy a mai 17 vágányos nyugatiból addig is egy 21 vágányos fejpályaudvar lenne, egy a mainál jóval nagyobb kapacitású fejpályaudvar, amíg nincs alagút. Ha meg egyszer lesz alagút, és azok a föld alatti vágányok átmenősek, tehát itt az itt megálló vonat 1 perccel azután, hogy az emberek föl leszálltak, mehet is tovább Kelenföld felé, és aztán mondjuk Vácról a zónázó mehet tovább Székesfehérvárra, vagy a repülőtérről ide bejövő Railjet mehet tovább Bécsbe, vagy egy Debrecenbe jövő Intercity mehet tovább a Balatonra, akkor nyilván még tovább növelhető ennek a pályaudvarnak a kapacitása. Viszont ez egy nagyon alapos tervezést igényel, hiszen két egymás fölött lévő fejpályaudvart megtervezni úgy, hogy minden lépcső, lift, mozgó lépcső a helyén legyen, minden gépészeti, minden működtetési rendszerenek kialakuljon, ez egy nagyon nagy munka, és nem is tudjuk teljesen külön kezelni az emögött jövő szakaszoktól, amiknek a tervezését szintén indítjuk, ezek a részben Rákospalota-Újpestig a Váci vonalon, részben a Monori vonalon a Kőbánya-Kispestig tartó Zuglón átvezető szakasz, hiszen ezeknek a belső szakaszoknak ma a legelavultabb a biztosító berendezése egész Magyarországon. Ez abból ered, hogy itt volt a legnehezebb, legkomplexebb ezt átalakítani, meg a legdrágább is. Itt mind a mai napig kézi erővel állítják a váltókat, tehát a toronyban általában jó kondiban lévő férfiak, hiszen ez egy nagyon erős fizikai munka. Budapesten a MÁV nem is nagyon talál egyébként munkaerőt, hanem jellemzően 200-300 kilométerről hoznak kollégákat, akik ezt ott csinálják. Egy nagyon erős fizikai munkában állítják ezeket a váltókat a nyugati pályaudvaron. Lényegében az elmúlt 100 év technológiai fejlődése nem érintette meg a nyugati pályaudvart, és nem érte el. Ezt át kell alakítanunk egy teljesen digitális biztosító berendezésre, ami egyrészt nyilván hát minden szempontból jobb lesz, ami a legfontosabb dolog az utasok szempontjából, hogy ma az egész országban a legtöbb késést azt a nyugati pályaudvar és az oda vezető vágányok állapota és a technológiai színvonala okozza.
Erre szokták, jönnek ezek a statisztikák, hogy 40 évet késett a MÁV az elmúlt 2 évben, mert de hát nyilván ezekből adódik
sok évtizedes adósságot kell itt törleszteni. Igen.
Tehát magyarul a terveknek nagyon sok részletre ki kell terjedniük, messze nem csak arról van szó, hogy építészetileg el kell érnünk azt, szerintem egyébként ez a terv ez bíztató ebből a szempontból, ezt meg tudjuk csinálni, hogy úgy nézem majd ki sok év múlva, amikor megépül, mint ahogy most a látványterven van, hanem nagyon sok vasúttechnológiai részletet kell tisztáznunk. A Grimshow-val, amikor először beszéltünk a győzelem bejelentése után, akkor azt mondták, hogy hát akkor most egy 10 évig fogjuk egymást nézni, és jó munkát kívánunk egymásnak, mert hát tapasztalataik alapján egy ekkora vasútállomás az egy ekkora projekt. Hogyha az ember megnézi az ő referencia munkáikat, én könnyű helyzetben voltam, mert amit mondjuk 30 legjobb állomásnak tartok ma Európában, abból 28-nak a tervezője elindult ezen a tervpályázaton. Nyilván van, aki többet is csinál, tehát bárki nyert volna mondjuk a legjobb 5-ből, akkor sok jó példát tudnék mondani, amit ők csináltak, de mondjuk ha konkrétan a Grimshow munkáit megnézzük, akkor az egyik legszebb pályaudvaruk, amit csináltak nemrég, az a London Bridge, amit Balázs is említett, ez ugye a Shard nevű új felhőkarcoló London legmagasabb épülete, vagy talán Európa legmagasabb épületének a tövébe lévő pályaudvar. ahol úgy építették át a pályaudvart, hogy végig jártak a vonatok, és érdemes megnézni, a YouTube tele van ilyen videókkal, hogy hogy egy egyesével a különböző épület szerkezeteket hogy emelik be úgy, hogy a vonatok közben járnak. És ennek a teljes tervezését menedzselték. Itt is azt mondták el már az első napon, amikor a tervpályázat eredményhirdetésén szombaton találkoztunk, hogy az egyik első nagy döntés, amit majd meg kell hozni, hogy pontosan hogyan és milyen rendszerben lehet ezt építeni, és a vágányzárakat hogy lehet optimalizálni, hiszen nem lehet azt mondani, hogy évekre lezárjuk a Nyugatit, és akkor itt se kisebb vonat éveken át. Tehát ezek azok a kérdések, amiket nyilván végig kell mindenkivel egyeztetni, MÁV-val, MÁV különböző szervezeteivel, és akkor fog tudni ebből egy építhető terv összeállni, mikor az összes-összes ilyen kérdést lezártuk, ez valóban évekig fog tartani, és az, hogy utána hány évig épül, az is majd ettől függ, tehát ezért ma teljesen felelőtlen lenne, ha itt most építési időt mondanánk, hogy ez nem tudom, 4 év alatt épül meg, vagy 6, ez attól függ, hogy pontosan milyen technológiai rendben és a vasúti közlekedésre is tekintettel hogyan lehet ezt majd megépíteni.
Nyilván azért folyamatosan kell haladni. Hogy néz ki akkor a tervek szerint a finanszírozás része ennek az egész történetnek a jelen pillanatban, illetve a következő időszakban?
Ja, a tervezés finanszírozására két lehetőségünk van, hazai forrás, vagy nyilván ez jóval kisebb része lesz, de önmagában is egy nagy falata, mint a kivitelezés. Hazai forrás és a Európai Uniós források, és itt most benn van egy pályázatunk Brüsszelben. Ugye vannak olyan uniós források, amik automatikusan járnak országoknak, és szétosztja az adott nemzeti kormány, és vannak úgynevezett közvetlenül megpályázható uniós források. BFK benyújtott egy pályázatot a MÁV-val közösen egy ilyen Brüsszelben bármelyik tagállamból közvetlenül pályázható kalapra. Nem sokára lesz döntés, ugye, Dávid? Júniusban döntés. Nagyon bízunk benne, hogy már sikerül a tervezésben is döntően uniós forrásokat becsatornázni.
Ugye fontos azt hozzátenni, hogy azért tudunk erre pályázni, mert ez a projekt, ez sok közönségnek szól, ugyanannyira szól annak, aki mondjuk Terézvárosban két sarokra lakik tőle, és valójában nem jár soha vonattal, de neki lesz egy új parkja. Erre közvetlen brüsszeli forrás nehéz kérni. Viszont szól arról is, hogy mivel ez a nyugati pályaudvari mélyállomás az egyben az alagútnak is a legfontosabb állomása lesz, és ezzel valójában a vasúti alagút egyik legnagyobb beruházási elemét itt most elkezdjük csinálni. Ezáltal Kelet és Nyugat Európa összekapcsolásában is van ennek a beruházásnak szerepe, ami ilyen magasztosan hangzik, de így van, tehát ha belegondolunk abba, hogy a Bukarestből jövő vagy nagysebességű vonat majd távladó, de amíg az nincs is, akkor csak az Intercity, az itt meg tud állni Budapest belvárosában, és úgy tud tovább menni Bécs felé, és nem az van, mint ma, hogy bemegy a Keletibe, és akkor fél órát kell állni, amire egy mozdony átmegy a túlvégére, és elindul visszafelé a mai fejpályaudvari rendszerünkben. Az, hogy Budapest nemzetközi repülőterét, hogyha egyszer bekötjük a vasúti hálózatba, akkor mondjuk Bécsből, Győrből, vagy akár Balatonról közvetlenül oda el lehet jutni Budapest központján át. Tehát nem kell Budapestet elkerülni ahhoz, hogy a repteret elérjük, viszont el lehet érni közvetlenül. Ez mind-mind olyan transzeurópai közlekedési érdek, ami ezt diktálja, hogy ezeket közvetlenül is lehet finanszíroztatni az Európai Unió által. Nagyon bizakodók vagyunk, nyertünk már el együtt Balázsral ilyen pályázatot, ritkán volt erre példa pont az alagútnak, tehát itt a kapcsolódó projektnek a környezetvédelmi tervezésére közvetlen brüsszeli forrás nyertünk el tavaly, most megpróbáljuk újra. Ugye alapvetően azért az Európai Uniónak az a nagyon világos stratégiája, hogy a kis távolságú repülés helyét minél inkább átvegye a vasút, a nagysebességű vasúti közlekedés. Magyarország ebben a visegrádi négyek országaival együttműködik, és egy nagysebességű vasúti koncepció készülődik. A csehek már építik a maguk részét, mi a tervezés szakaszában vagyunk, ez ugye lényegében egy olyan hálózat, ami Bécset és Budapestet összekapcsolja, hát Prágán át Berlinnel, illetve másik ágon Varsóval, nyilván ennek különböző ágai lehetnek. Ez sok-sok év mire megépül, de teljes egészében, de fontos az, hogy ez az állomás és ez az egész alagúti koncepció már ezt nyilván fejbe tartja. Ha ez itt megépül, ez egész biztosan tovább itt lesz, mint ahogy mi itt ebben a stúdióban élünk, és mindenkinek nagyon hosszú életet kívánok, de ezek a nagy infrastruktúrák, ezek 100+ évig szolgálnak egy nagyvárost. Tehát az, hogy mi itt most mit csinálunk, az meghatározza, hogy a 21. században a budapesti vasúti közlekedési rendszer az mire lesz képes, hogy 2060-ban, amikor indítani akarnak egy nagysebességű vonatot Bécsre át Nyugat-Európából, mondjuk Bukarestbe, vagy akár Kijevbe, akkor az át tud-e haladni Budapest központján, vagy nem. Tehát nekünk ilyen szemlélettel kell ezt csinálnunk, még ha ez sokszor a mai mindennapi problémákból nézve egy nagyon távoli dolog is, és éppen ezért vagyunk abban bizakodóak, hogy tudunk erre közvetlen európai uniós forrásokat is bevonni.
Én ezt akartam mondani, hogy ez azoknak, akik minket hallgatnak most, és lehetnek 18-tól 98-ig akárhány évesek, ahogy mondtad is, hogy a mindennapi problémáktól talán kicsit távolabb van, és hogy nem szabad ezt az egészet úgy kezelni, mint hogyha ez a ma vagy holnap a várost használó embernek lenne. Nyilván, hogyha így kezelték volna az elődeink is a világot, hogy az éppen aktuális szavazóknak adnak valamit, akkor nem lettek volna nagy beruházások. Nyilván a nagyobb beruházások azok hosszú távon tudnak csak megvalósulni is, meg megtérülni is, úgyhogy nyilván világos, hogy az unokáinkra kell gondolni akkor, amikor a Railjet-el Bukarestből Bécsbe egy óra alatt majd el tudnak jutni, de hát nyilván kíváncsiak az emberek, hogy...
Azért is nagyon sok helyi, nagyon sok gyors és helyi megoldást is hoz.
Ezt akarom hozzátenni, Gergely, ha mondhatom, hogy miközben ilyen nagyon, vagy néha esetleg absztraktnak tűnik, amiről beszélünk, hogy én a szó legjobb értelmében véve nagyon földhöz ragadtnak, gondolom ezt a tervet, és a hétköznapi élet, és a mindennapjaikat élő emberek, utasok, utazók szempontjai diktálják itt azt, ami történik. Budapest és az agglomerációban élők. Én nagyon hiszem azt, hogyha a budapesti agglomerációs vasútfejlesztési stratégiát meg tudjuk valósítani, akkor jóval többen fogják ebben a 3-4 milliós város térségen belül az agglomerációs település és Budapest között, amikor munkába járnak, tanulni mennek, szolgáltatást vesznek igénybe, szabad idejüket töltik el, a vasutat választani. Ez a célunk. Hiszem azt, hogy ha ezt megcsináljuk úgy, ahogy az a tervekben szerepel alapos előkészítés után, akkor Budapesten belül is közlekedési eszköz lesz duplájára nőtt forgalommal egy Budapesten belül cél, kiinduló és célállomás között a mindennapokban, a hétköznapokban a vasút, és végül is nagyon egyszerűen megragadható, hogy miért csináljuk ezt az egészet. Legyen kényelmesebb és gyorsabb a közlekedés A-ból B-be mindenki számára, legyen kevesebb a dugó és tisztább a levegő. Ezért csináljuk, és ez mindenkinek jó lesz, hogyha sikerül.
Ez pontosan így van, tehát ez egy olyan projekt, ami azt egyesíti magában, hogy ez egyszerre jó annak, aki Érdről ingázik, és mondjuk valahol Pesten dolgozik, és ha lesz alagút egyszer, akkor be tud jönni a nyugatiba átszállás nélkül, teljesen új minőséget hozva. Jó azoknak a budapestieknek, mondjuk egy Káposztásmegyeri lakótelepen élőnek, akinek ma nagyon lassú a bejutása, míg ha a vonat megállna a lakótelep előtt, ott megy el, akkor be lehetne jutni a nyugatiba 10 perc alatt. De ma nem csak azért nem áll meg, mert nincs ott megálló, hanem azért sem, mert ez az egész belső pályahálózat nem bír több vonatot, nem bír több utast befogadni, tehát felesleges új megállót építeni, mert nem tudna milyen vonatot megállni. És akkor, ha mondjuk a budaiakat nézzük, az, hogy egyszer távlatban, ha ez az alagút elkészül, akkor a Szélkálmán téren az összes budai ember föl tud szállni egy vonatra, és akár Zuglóba, akár Kőbányán, akár egyszer majd a repülőtéren ott tud lenni 15-20 perc alatt. Ez egy új közlekedési minőség, ahol ténylegesen ennek befolyás lesz arra, hogy hányan ülnek autóba. Tehát ez egyszerre szól a budapestieknek, az agglomerációban élőknek, és valóban nagy távolsági közlekedésben is számítani fog, hiszen ma 100 vonatból, ami Budapestre beteszi a kerekét és utas szállít, 99 itt végállomásozik. Tehát északról délre, keletről nyugatra nem lehet Budapesten átmenni, miközben azért ebbe az országba számos olyan utazás lenne, ami nem pont Budapest központjába megy. Viszont, ugye fölmerült neked, hogy miért kell itt átmenni a belváros közepén? Azért, mert annyi utas meg sokszor nincsen ezekről a helyekről, hogy elkerülje Budapestet. Tehát csak akkor lehet átmérős rendszert csinálni Debrecenből Balatonra, vagy csak elővárosi forgalomba Vácról Székesfehérvárra, hogyha az átszeli a várost is, mert annyi utas pedig nincs, hogy kétfelé is tudjon menni vonat. Látjuk azt, hogy ezért kerültek ezek az átmenő főpályaudvarok Bécsben, Münchenben, Európa szinte minden nagyvárosában a belváros közepére, hiszen így egy vonatra föl tud szállni az, aki a belvárosba megy, meg az is, aki nem. Ezt tudja ez az új nyugati, ehhez vezető első lépés.
Még egy olyan kérdésem lenne zárásként, hogy ugye rengeteg kihívásra kell megoldást találnia egy ilyen tervnek. Van-e olyan, ami még egyébként fennmaradt? Tehát, hogy van-e olyan dolog, van-e olyan eleme ennek a tervnek, ennek a pályázatnak, ennek a koncepciónak, ami azért a nagyon komoly kihívást, vagy nagyon komoly műszaki, nagyon komoly egyeztetési, engedélyeztetési, stb. Problémát vagy nehézséget fog okozni?
Kihívás. Én hadd adjam meg Dávidnak a lehetőséget, hogy egész konkrétan válaszoljon a kérdésre, és éljek azzal a kommunikációs alapfokú tanfolyamokon tanított mondással, hogy a kérdés az egy remek alkalom arra, hogy elmondjam, amit egyébként el akarok mondani. De kihívásról fogok beszélni még, de hadd kapcsolódjak az előző kérdéshez egy gondolat erejéig. Szóval azt próbáljuk mi minden megszólalásunkban átadni, és nagyon szépen köszönjük ezt a lehetőséget is, hogy végül is itt egy gyökér bajra, egy kihívásra keressük a választ különböző eszközökkel, és egy nagyon fontos eszköz abban a budapesti agglomerációs vasútfejlesztési stratégia és a nyugati, a város széléről, tehát Budapesten belülről a külső kerületekről és az agglomerációból naponta elindul munkanapokon több mint 1 millió ember autóval a város belső részei felé. Ezt nem bírja el a város, nem bírja el a környezet, nem bírja el a levegő, enyhítenünk kell ezen a nyomáson. És mi évek óta elfogadjuk azt a szakmai konszenzust, és ennek jegyében dolgozunk, hogy három módon tudjuk orvosolni ezt az autós nyomást, a közösségi közlekedés, tömegközlekedés folyamatos fejlesztésével, ahol kötött pálya, kötött pálya, kötött pálya, hadd ne menjek bele a részletekbe, a vasút nyilván a legkapacitívebb kötött pályás eszköz, az északon és délen hiányzó peremhidak, amik megint csak a belváros elkerülését is lehetővé teszik, peremhidak és külső körúti elemek, Aquincumi híd, Galvani híd megépítése, és harmadik eszközként pedig P+R, B+R parkolók építése a külső csomópontokon, hogy a külső csomópontokig bejöjjenek biciklivel, autóval az emberek, és ott megérje, lehessen átszállni, letenni az autót, bicajt, és lehessen átszállni a közösségi közlekedés minőségibb szolgáltatást nyújtó eszközerje. Erre a kihívásra egy nagyon fontos eszköz a megoldására ez az egész, amiről most beszéltünk.
Abban, hogy ebben a tervben van-e olyan kihívás, amire azt tudom mondani, hogy a tervpályázat nyomán se kaptunk választ, ilyen szerintem nincs. A tervpályázatot úgy írtuk ki, hogy eleve a programot nagyon-nagyon sokáig csiszoltuk, és igyekeztünk a velünk dolgozó mérnökirodákkal közösen, amire csak lehet választ adni, és inkább jó építészeti megoldásokat kérni, és nem a pályázókat traktálni azzal, hogy amit mi nem tudunk eldönteni, azt döntsék el ők helyettünk, mert nem az ő dolguk. Így is volt ilyen például a Ferdinánd híd kérdése, ahol ezt nyitva hagytuk, mert mi se tudtuk elni, hogy melyik a jó megoldás. 12 pályaműből 10 alagútba tette, 2 közt a győztes is hídra. De a pályaműveket megnézve a zsűri azt az ajánlást tette, és maximálisan egyetértünk ezzel, hogy valószínűleg az alagút egyébként egy jobb megoldás, mert akkor a mélygarázsok közvetlen elérése is megoldható, illetve a felszín még zöldebb tud lenni. Tehát én azt gondolom, hogy azért ezt most már alaposan körüljártuk. Nyilván nagyon sok mindent fogunk még találni, ahogy itt megyünk előre részletekbe, amire most nem gondolunk, és majd problémát fog jelenteni. Én a legnagyobb kihívásnak azt gondolom, hogy meglegyen az a környezet e körül a projekt körül. Ugye nagyon nagy időtávokról beszéltünk. Most az alagút az végképp egy nagyon nagy időtáv, de még ez csak a nyugati pályaudvar fejlesztése is, ugye kb. 10-12 évet mondtunk itt, meglátjuk, hogy pontosan mennyi időt fog ez elkészülni. Ez idő alatt folyamatosan meg kell lennie annak a részben globális környezetnek, politikai, finanszírozási környezetnek Európában, meg a világban, ami ezt lehetővé teszi, hogy Magyarország ekkora beruházásokba fogjon, és meg kell lennie annak a lokális politikai környezetnek, ami ezt lehetővé teszi. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk most a BFK-ban abban, hogy a Balázs támogatását ebben végigélveztük, így közösen pedig, ahogy most itt beszéltünk abban, hogy a kormány az elmúlt 2 évben az összes ilyen típusú javaslatot támogatta mind a budapesti agglomerációs vasúti stratégiát, mindennek a konkrét ügynek az elindítását. Ha ez a támogatás nincs meg, akkor az az, ami a legnagyobb veszély és a legnagyobb, ha úgy tetszik, kihívás egy ilyen projektben. Én azért is vagyok nagyon büszke személyesen is arra, amit ez a tervpályázat hordoz, mert valójában, amikor Gulyás Gergely miniszter és államtitkár úr fölkértek arra, hogy a BFK-t vezessem most már kicsit több mint 2 éve, és nagyjából próbáltuk összefoglalni, hogy Budapest kapcsán milyen kormányzati teendőket látunk, akkor ez a program egybe sűrít, összegez mindent, amit Budapest legfontosabb fejlesztési feladatairól gondolunk. Közlekedés kapcsán, most ezt Balázs el is mondta, a vasútfejlesztés, nyilvánvalóan hévfejlesztéssel is összefügg ügyeit, az északdéli hévek is egyszer majd talán itt mennek át. Zöld fejlesztés, hogy Budapesten hiány van a parkokból, és zöld felületet kell fejleszteni, rozsdaövezetek átalakítását, ez az egész mai rozsdaövezet. Itt több hektár olyan terület van a Podmanicki utca mentén, ami ma a budapestiek számára hozzáférhetetlen, nem publikus tér, és ez a projekt arról szól, hogy azzá tegyük egy zöld új közparkként, lineáris parkként a vasút mellett, és mindaz a köztérrendezés, városfejlesztés, amit mondjuk a nyugati pályaudvar átalakítása jelent, ahol én nem is csak a felüljáró lebontását említeném ki, hanem azt is, hogy azt a, már ez is ezt a szót használtam, kuplerájt, ami ma annak a pályaudvarnak az oldalában ott van, ahol taxik, parkolók, ilyen otthagyott betonelemek, parkoló buszok, tehát tényleg elképesztő állapotok uralkodnak ott. És ma ugye ennek mi az eredménye az, hogy gyalogosan a 4-es-6-ostól a pályaudvar mellett a bevásárlóközpont felé, meg hát a hátsó vágányok felé nem lehet átmenni sehol. hogy ez megváltozon, és ott egy olyan színvonalú köztér legyen, mint akár Budapest legjobb közterei, amik most már az elmúlt években van jó pár, szerintem ez is egy nagyon fontos köztérfejlesztési cél. Tehát ez az egész projekt óriási nagy, és szerintem egybe fog összegez nagyon sok mindent arról, amit a városról gondolunk.
És akkor ezek a fejlesztéseket nyilván utána a piac meg kapcsolódjon rá, és találja meg a helyét akár a rozsda területen, akár a környező szolgáltatásokban, kereskedelemben, a irodaházakban, lakásokban, stb. Hosszasan tudnánk sorolni, úgyhogy elég széleskörű hatása lesz, nem csak arra az egy pontra, ahol itt a fejlesztés történik.
Ez így van.
Nagyon szépen köszönöm. Ez volt a Portfolio heti podcastjének extra kiadása. Köszönöm szépen a vendégeinknek, Vitézi Dávidnak és Fűrjes Balázsnak, hogy itt voltak velünk a műsorban. A Portfolio heti podcastje továbbra is szerdánként jelentkezik rendszeres adással, extra epizódok pedig eseti jelleggel kerülnek fel a csatornára. Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok a műsort, ha tetszett, iratkozzatok fel a Portfolio podcast csatornájára, hogy ne maradjatok le az újabb epizódokról. Én Dittrói Gergely voltam, minden jót kívánok, sziasztok!